A Csillagpont Rádió egészség tematikus magazin műsorában továbbra is a szerkesztő Szász Anikó köszönti a hallgatókat. Terápiáról fogunk beszélgetni, méghozzá macskákkal végzett terápiáról, ebben pedig partnerem lesz Bánszki Noémi, aki gyógypedagógus, pszichopedagógus, állatasszisztált terapeuta, illetve tréner, a Terápiás és Segítő Macskákért Alapítvány kuratóriumának elnöke. Jó napot kívánok, Noémi!
Jó napot kívánok!
Kezdjük talán ott, hogy hogyan lesz valakiből állatasszisztált terapeuta, mert ugye most az imént bemutattam, hogy gyógypedagógus, pszichopedagógus, de ebből még azért egyenesen én azt gondolom nem következik az, hogy állatokkal együtt dolgozik.
Hát az én értelmezésemben ez egy ilyen ráépülő képzés, tehát ha azt mondjuk magunkról, hogy bármilyen terápiát csinálunk, akkor vagy állatok segítségével, akkor fontos, hogy legyen valamilyen olyan segítő szakmás végzettségünk, amire ezt rá tudjuk később építeni. Tehát mondjuk valaki akár pedagógusként, pszichológusként, pszichiáterként megszerzi a diplomáját, és utána elkezdi magát nagy lelkesedéssel tovább képezni valamilyen állatasszisztált területen, egy állatasszisztált képzésen, és ezt követően tud majd ő állatasszisztált terapeutaként működni.
És mi volt az ön esetében az a kezdő lökés, ami a cicák felé vezette, mert úgy tudom, hogy korábban kutyákkal kezdett dolgozni. Hogyan váltott cicákra?
Hát sőt, eredendően lóval kezdtem dolgozni, egyébként az volt az első állat így az életemben, és utána jöttek a kutyusok, és terápiás kutyával egyébként elég sokáig dolgoztam is. Igazából ez egy ilyen több oldalú elindulás volt, vagy több dolog is motivált. Az egyik az az volt, hogy sok fenntartásom volt azzal kapcsolatban, ahogy működik a terápiás kutyáknál a vizsgarendszer, meg ahogy együtt dolgozunk a kutyákkal. Nyilván azóta már sok minden változott, meg finomodott, de alapvetően én nagyon vágytam volna arra már akkor is, hogy valami kapcsolatközpontúbb, valami érzékenyebb rendszer legyen ez az állatasszisztált terápia, és akkor a kutyákkal nem igazán tudtam jól megtalálni, hogy ebben hol lehetne a mi helyünk. A másik rész, ami megtámogatta ezt az útkeresést, az az volt, hogy lett egy saját cicám, akit akkor még Menhelyről hoztunk el, és akkoriban én otthon tartottam a fejlesztéseket, volt egy külön kis fejlesztő szoba kijelölve, és ebből adódóan azok a gyerekek, akik jöttek hozzám kutyás terápiás foglalkozásra, ők találkoztak a macskával is, és azt vettem észre, hogy elég sokan vannak közülük, akik sokkal nyitottabbak lennének a macskára. Igazából a gyerekek kérték, hogy hadd jöjjön be inkább a cica, vagy a cica is, és onnan indult ez az egész az ő irányukból, hogy jaj, de jó lenne valamit csinálni, akkor már a macskával is tud-e a macska valamilyen trükköt csinálni, és akkor elkezdtem utána nézni ennek az egésznek, és aztán most azt gondolom, hogy a macskákkal tudott az igazán megvalósulni, megkibontakozni, amit így mindig is szerettem volna, akár már a kutyákkal, meg a lovakkal is.
Ön ebben a műfajban, a cicákkal való terápiában mondhatjuk, hogy úttörő szerepet vállalt Magyarországon, vagy voltak már, akik ezzel foglalkoztak korábban?
Voltak próbálkozások, meg egy-egy ilyen kószacica azért felbukkant itt is, akiről lehetett tudni, hogy na, őt sikerült megtanítani egy csomó dologra, meg sikerült olyan szinten szocializálni, hogy emberek közé ment. Amiben úttörő szerepem volt, az az, hogy ebből az egészből egy rendszert csinálni, tehát magát az alapítványt, hogy ennek legyen egy szervezeti formája, egy vizsgarendszer, egy egészségügyi szűrés, szakemberképzés, ez abszolút én kezdtem el csinálni Magyarországon, illetve pont azért is mondtam így, hogy volt egy-egy kósza macska, mert ez kicsit ilyen próbaszerencse alapon. Voltak próbálkozások, vagy összejött, vagy nem, nagyobb részt inkább nem jött össze a cicák képzése, és azt gondolom, hogy az alapítvány egy olyan képzési struktúrát, egy olyan módszertani eszköztárat tudott összerakni, ami nagyban megnöveli a hatékonyságot és a sikerességet. Nem arról van szó továbbra sem, hogy minden macska alkalmas terápiás cicának, de ahhoz képest, hogy mennyire ritkaság számba ment, vagy inkább azt mondom, hogy hihetetlennek tűnt, hogy egy macskát terápiás célra ki lehet képezni, ahhoz képest ugrásszerű az, hogy nálunk mondjuk milyen statisztikák vannak, és most már tényleg arról van szó, hogy havi rendszerességgel nagyjából ilyen 40-45 foglalkozást megtartunk országszerte terápiás cicákkal.
Tulajdonképpen nagyjából kiindulhatunk abból, hogy ha valakinek van cicája, akkor nagyon jó érzés hozzábújni, megsimogatni, egy kicsit az ember érzi, hogy egy nehéz nap után megnyugszik, egy kicsit lassul a pulzus számunk, szóval egy kicsit hozzá idomulunk a cicához. Nagyjából lehet ez egy kiinduló helyzet akkor, amikor terápiás célra használják a macskákat?
Hát ezt úgy fogalmaznám, hogy mindenképpen van egy ilyen spontán pozitív hatás, amit cicatartóként is meg tudunk tapasztalni. Nyilván, ha valaki szereti a macskát, akkor van ilyen hatás. De azért, ha ténylegesen terápiáról, vagy valamilyen célzott foglalkozásról beszélünk, akkor ennél azért magasabbak az elvárásaink. De igen, az egy fontos kiindulási pont, hogy alapvetően jó hatással lehet ránk a cicának puszta jelenléte is, meg az érintése.
És akkor menjünk tovább, mik ezek a magasabb elvárások, amit említ? Ezek szerint nem minden cica alkalmas terápiás macskának?
Nem minden cica alkalmas erre. Az, hogy otthon a gazdival mindenféle trükköt meg tudjon tanulni, így a saját örömükre, arra szerintem 90% fölött van az az arány, hogy hány macska alkalmas erre. Itt a nehézség az, hogy idegen környezetben, idegen emberrel egyrészt tud-e ő spontán önszántából is kapcsolódni, tehát keresi-e a kapcsolatot, a kontaktust az emberrel, és hogy ennek nyilván az egyik kifejezési módja a simogatáson, meg a dörgölőzésen túl az, hogy együttműködik vele feladatokban. Hogy mik ezek a magasabb elvárások? Az meg ugye attól függ, hogy milyen fejlesztési célok vannak, mondjuk egy oktatás során elég sokat részt veszek a cicáimmal az iskolai hétköznapokban. Üllőn van például egy olyan általános iskola, ahol heti 4 órában ott vagyunk a cicákkal. De ezt tényleg úgy kell elképzelni egy ilyen átasszisztált oktatást, hogy mondjuk bemegyünk egy matek órára, vagy egy olvasás órára, és akkor a cicák a tananyag feldolgozásában segítenek, akár csak annyiban, hogy aki éppen hangosan olvas, annak a diáknak ül az ölében addig a cica, de ennél azért trükkösebben is részt tudnak venni, akár úgy, hogy úgy kérdezzük ki a szorzótáblát a gyerekektől, hogy néhány gyereket megkérünk, hogy helyezkedjenek el 4 kézláb, és akkor akinek a hátára ugrik a cica, az mondja a következő feladványra a megoldást, tehát hogy ilyen módon is részt tudnak venni, azért ez egy sokkal aktívabb jelenlét már, és hát ha nem oktatásról, hanem kifejezetten terápiáról beszélünk, ott maga a kapcsolódás, a ráhangolódás, a határtartás, hogy hogyan kommunikálunk, mit tudunk tanulni a macskáktól, meg saját magunkban, ugye milyen érzéseket, gondolatokat tudunk beazonosítani, amikor ott vagyunk egy ilyen helyzetben a cicával. Tehát azért ilyen önismereti, meg ilyen szociális készségfejlesztés terén szerintem elég sokat tudnak adni, és hát ott megint csak egy óriási szúrás van, hogy mindezt mondjuk egy 6 éves gyerkőcnek az egyéni terápiájába viszem be, vagy pedig egy felnőtt önismereti csoport, ahol 8 órán keresztül együtt dolgozunk, tehát más-más mélységek vannak, de nagyon sok lehetőség van a cicában, mint terápiás állatban.
Azt mondta az imént, hogy bemennek egy olvasás, vagy akár egy matematika órára, de a pedagógusok, a tanítók, tanárok mennyire nyitottak erre a fajta terápiára, vagy segítésre? Mert hogy az is eszembe jut közben, hogy itt a Csillagpont Rádióban gyakorta beszélünk arról gyógypedagógusokkal többek között, hogy egyre több a sajátos nevelési igényű gyermek.
Igen, hát alapvetően azt gondolom, hogy nagyon újszerű dolog, és ebből adódóan megosztó is. Még szerintem kutyával hihetőbb, hogy részt lehet venni egy ilyen órán, vagy talán nagyobb a nyitottság. De hogy mi meg nyilván olyan intézményekbe jutunk el, ahol erre alapvetően nyitottak. Azt tapasztalom, hogy igazából szeretettel fogadnak minket, nyilván sok még a kérdés, meg a bizonytalanság, hogy működik, hogy milyennek az egésznek a lényege, de azért, hogyha valahol kialakul az együttműködés, akkor ez tud nagyon, nagyon gördülékeny, és hát persze nagyon gyümölcsöző is lenni. Nem vagyunk még túl nagy alapítvány, tehát így is, ami érdeklődés, meg meghívás van, a töredékét sem tudjuk elfogadni sajnos. Tehát ilyen szempontból azt mondom, hogy sokkal nagyobb az igény, mint amit jelenleg be tudunk tölteni. De ha mondjuk olyan szempontból nézem, hogy a kutyás vagy a lovas terápia ismertségén, vagy akár elfogadottságához képest mondjuk hol helyezkedik el a macska, mint terápiás állat, akkor azért azt gondolom, hogy itt még jó sok munkánk van, hogy egyáltalán azt valahogy elhitetni az emberekkel, hogy a macska alkalmas erre a feladatra. Én alapkérdéseket tesznek fel néha az igazgatók, hogy ugye nem fogod pisilni a padra, vagy megkarmolni egy gyereket, vagy tehát hogy sokszor még az alapvető higiénia is kérdésessé válik, ami azért egy tükör is, hogy tényleg mit gondolunk itt társadalmi szinten a macskákról, meg milyen sztereotípiák vannak a fejünkben róluk.
Hogyha a kutyát a cicával egy kicsit összevetjük, akkor a cica is meg tudja tanulni azt, amit egy terápiás kutya? Meg hát gondolom én, hogy azért, amikor elmennek egy csoportba, vagy terápiás célra használják a macskát, őt is képezni, tréningezni kell? Mert mondja, hogy valamikor ön is úgy kezdte, hogy otthon dolgozott.
Igen, hát a terápiás cicáknak egy 3 lépcsős vizsgája van, amit teljesíteni kell. Ez egy elég komoly, elég nehéz vizsga. Ez azért fontos, hogy egyrészt nyilván ez szolgálja a résztvevők érdekét is, tehát egyrészt a macskával tényleg lehessen valamit kezdeni, de a másik része meg az a macska védelme, hogy valóban ne kerülhessen olyan macska idegen helyzetben, idegen emberek közé, aki esetleg nem tudja még komfortosan érezni magát egy ilyen helyzetben. Úgyhogy ezért alakítottuk ki a vizsgarendszert, és elég komoly felkészülést, meg megtanulást igényel ez az egész. Igazából nagyon könnyű tanítani a macskákat. Én azt gondolom, hogy vannak azért fókuszbeli eltérések a kiképzés során, mondjuk, hogy hogyan tanítok egy macskát vagy egy kutyát, de alapvetően a feladatok szintjén közel azonos dolgokat ki lehet hozni a két állatból. Nem biztos, hogy cél, hogy a macska ugyanazt csinálja, mint a kutya. Meg egyébként vannak ilyen konkrét fizikai alkati adottságok is, hogy macskával azért nagyon könnyű látványos trükköket csinálni, nagyon nagyokat tud ugrani, kis helyen is átfér, fordulékony, nagyon gyors. Ezeket szeretjük kihasználni, és mindehhez ugye kicsi a súlya, egyáltalán nem ijesztő, tehát igen, macskával könnyű megcsinálni olyat, hogy felugratjuk a gyerek vállára, nincs nagy helyigény egy ilyen foglalkozáshoz. Technikailag azt tudom mondani, hogy az lenne a rövid válasz, hogy elvileg képesek vagyunk ugyanazokat a dolgokat megtanítani nekik, de hogy van egy csomó olyan fizikai különbség, meg nyilván a viselkedésbeli különbség is, hogy nem biztos, hogy azzal tesztük a legjobbat magunknak, meg az állatnak, hogyha az a cél, hogy egy kutyaszerű együttműködést, meg egy kutyaszerű trükkrepertoárt hozzunk létre a macskánál is. Évente egyszer indul a képzésünk, és kb. Egy évig is tart a képzés, és ez az alapítvány egyik legfontosabb képzése, ugyanis a habilitációs macskatréner az, aki felkészíti a párosokat a terápiás macska vizsgarendszerre, és a későbbi együttműködés során is ő az, akihez lehet fordulni majd. Tehát a habilitációs macskatréner olyan szempontból több, mint egy sima cica kiképző, ha lehet ilyet mondani, hogy azon túl, hogy nyilvánvalóan ismernie kell a macskának a macskaságait, azt, hogy milyen életre vágyik, hogy hogyan kell együtt élni egy macskával, neki ezen túl még arra is képesnek kell lennie, hogy egy ilyen nehéz és összetett munkakörre felkészítse, és mondanám, hogy a macskát, de hogy nem csak a macskát, hanem a citának a felvezetőjét, a gazdáját is, és itt ebben a rendszerben azért a két lábú résztvevővel való együttműködés és az ő edukálása, a szemlélet formálása, az legalább olyan hangsúlyos, hanem hangsúlyosabb, mint magának a macskának a képzése.
Kezemben tartom a könyvét, Terápia macskákkal, ugye ez a címe, és van ennek egy alcíme, hogyan segíthetnek bársonytalpú barátaink az önismeret fejlesztésében és kapcsolataink javításában. Megtenné, hogy mond egy-két példát, vagy sikertörténetet, ami nagyon meghatározó az állatasszisztált terápiás munkájában? Én most frissen olvastam a könyvet, és kettő eset volt, ami olyan meghatározó volt számomra, vagy nagyon érdekes, hogy fordult önökhöz egy lány, nem tudom pontosan a korát, aki talán a testsúlya miatt került önökhöz, és aztán fordulatot vett ez a történet a elfogadás tekintetében, amikor szembesült a cicának a légies mozgásával, holott a cica sem volt igazából sovány. A másik eset pedig az autista fiú esete, aki aztán magántanuló lett, és így ért el sikereket, de hát ott leírják a könyvben, hogy nagyon sok-sok kellemetlen pillanata volt az iskolában, aki egyébként meg önmagától tanult meg azt hiszem angol nyelven, tehát saját tanulási technikákat is akár kidolgozott, de hogy aztán végül kiderült, hogy ez a magántanulói státusz volt számára a legkedvezőbb, mert hogy ettől még tudott edzésre járni, megmaradtak a társas kapcsolatai, hát azt hiszem, hogy mind a kettő igazi sikertörténet.
Igen, igazából nagyon sokszor használjuk a macskát egyfajta modellállatnak, ez mind a két esetnél látszik is. Ugye az egyik esetben konkrétan azt, ahogyan a macskákkal tréningezünk, ezt a fajta tanulás elméletet próbáljuk meg, ugye a macskán megérteni, megtanulni, ugye ez a kényszermentes, együttműködésen alapuló, erőszakmentes kapcsolódás vagy tanítási forma, hogy a macskával dolgozunk, és hogy van is egy ilyen mondásunk, ez a vedd magad macska számba, az egyik kamasz csoportunkból származik, az meg ugye arról szól, hogy miután már megértettük ezeket az alapelveket, akkor hát persze nagyon jó, hogy a macskát így megértjük, meg elfogadjuk, meg ilyen erőszakmentes együttműködéssel dolgozunk vele, de hogy vajon életszerűen beépíthető a mindennapokból, saját magunknak ilyen trénerei legyünk. Ennyi sok elfogadással, megértéssel, az, hogy realizáljuk az elvárásokat, és az, hogy nem arról van szó, hogy nincsenek célok, és minden mindegy, hanem vannak célok, de az, hogy ezt hogyan érjük el, olyan kicsi lépésekre bontjuk, sok támogatást beépítve a rendszerbe, úgymond sikerre ítélve, saját magunkat számolva az esetleges visszaesésekkel, tehát hogy ez egy elég komplex viselkedésformálási modell, amivel szoktunk dolgozni. A másik verzióban pedig arról van szó inkább, hogy a macska, amikor csak így spontán az ő működésével, az ő temperamentum jegyeivel, vagy a különböző macskaságaival valamiféle ilyen projekciós felületként működik a klienség számára, és meglátnak a macskában valami olyan működést, amivel pont magukra ismernek, hogy hát ezt én is így csinálom, vagy pont ez a hiány tűnik fel, hogy a macska ezt így csinálja, én nem így csinálom, de hogy lehet, hogy az lenne a jó irány, hogyha ebben tanulnék a macskától. Úgyhogy igen, ez köszönöm ezt a két példát, mert pont ezt a két aspektust, ezt tök jól megvilágítja, mivel igazából dolgozunk.
Van a könyvében egy gondolat, az úgy szól, hogy a macska tükröt tart elénk. Mire kell itt gondolni?
Inkább úgy tud a macska egyfajta tükör lenni, két módon. Az egyik az, hogy amikor én próbálok valamiféle együttműködés során egy viselkedést létrehozni nála, vagy éppen egy viselkedést kikoptatni, akkor abban tud egy jó tükör lenni, hogy valójában az én jelzéseim, azok mit jelentenek. Mondok egy egyszerű példát, szeretnénk, ez is azt hiszem benne van a könyvben, hogy mondjuk nagyon szeretnénk a macskánál elérni azt, hogy ne az ölünkbe legyen, mert mondjuk az túl intenzív, nagyon dagaszt közbe, karmol, valakinek ez egyszerűen így szenzorosan sok, de és arra vágyunk közben, hogy mondjuk ott legyen mellettünk a párnán. És mi történik e közben, hogy ott van az ölünkben, dagaszt, úgy csinálja, hogy nekünk nem jó, mégis folyamatosan simogatjuk, és ott van ez a belső feszültség, amiről meg vagy nem veszünk tudomást, vagy még egy ilyen bűntudat is rendelődik hozzá, hogy szegény macska itt jön és szeretget, és ahelyett, hogy élvezném, végül megcsinálom, de hogy nem tudom élvezni azt, hogy ő itt van, és hát én milyen gazdi vagyok. Ez azért, mert elindíthat szerintem sok kérdést, akár így az, hogy saját magam számára mennyire fontosak a megéléseim, az érzéseim, hogy vagyok én a határaimmal, hogy vagyok én azzal, hogy a határaimról hogyan szabad egy kapcsolatban kommunikálni, és hogy hogyan tudok ebből mondjuk eljutni addig, hogy egyáltalán elkezdek jelzést adni a macskának arra, hogy nekem ez így ebben a formában nem komfortos, de amúgy van elképzelésem arról, hogy annak viszont nagyon örülnék, hogyha itt mellettem hozzám simulva tudna elhelyezkedni, és én úgy már nagyon jó érzéssel tudom őt simogatni, szeretgetni, és el tudok indítani egy olyan tanítási folyamatot, egy olyan viselkedésformálási utat, hogy megtaláljuk azt, ami igazából mind a kettőnknek jó. Amit kifejezetten nem szeretek, amikor úgy értelmezzük a macska, mint tükör, vagy úgy általánosságban az állat, mint tükör kifejezést, hogy elmegyünk egyfajta ilyen gazdi hibáztatós irányba, ugyanúgy, ahogy a gyereknevelésben a szülőt hibáztatjuk, mindenért az állatoknál a gazdikat. A macska gazdik kicsit védettebb helyzetben vannak, mert általában négy fal között bezárva kevésbé feltűnőek a viselkedés problémák, ugye a kutya gazdik vannak főleg keresztűzben. És ott viszont, amikor látunk egy markáns viselkedés problémát, és az egészet azzal leegyszerűsítjük, hogy igen, a kutyád azért törjöng a motorosok láttán, vagy azért szedi szét a lakást, vagy azért nem tudod megnyugtatni, mert te nem vagy elég, és akkor innen már mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy nem vagy elég határozott, vagy nem vagy elég magabiztos, nem vagy elég kiszámítható, holott azért egy viselkedés probléma ennél sokkal összetettebb, akár embernél, akár állatnál. Nagyon sok rossz példát tudnék sorolni, amikor valaki így használja azt, hogy az állat mint tükör, vagy akár a gyerek mint tükör, és megfeleltetjük annak, hogy a másik viselkedése az őt gondozó személynek a szóló visszajelzés tulajdonképpen. Tehát így ebben a formában nem, de a saját konkrét működésünket, zsigeri reakcióinkat, gondolatainkat, érzéseinket, ezeket, ha jó érzékkel ki tudjuk tapintani, akkor, és egy nagyon nagy elfogadó purokba tudjuk ezt beletenni, és nem ítélkezésre és megszégyenítésre használjuk, akkor azt gondolom, hogy nagyon érdekes önismereti utakon el lehet indulni ezzel.